Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk az örökkévaló Úr mai vasárnap délelőttön, azzal az igével, amit írva találunk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 9. részének 10-től a 17-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból a 9. rész 10. versétől a 17. verséig olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Visszatérvén pedig az apostolok elbeszélének néki mindent, amit cselekedtek, és azokat maga mellé vévén elvonul a magánosan a Betsaida nevű városnak puszta helyére. A sokaság pedig ezt megtudván követi őt, és ő örömmel fogadván őket szólla nékik az Isten országáról, és akiknek gyógyulásra volt szükségük, azokat meggyógyította. A nap pedig hanyatlani kezdett, és a 12 őhozzá járulván mondanéki: bocsásd el a sokasságot, hogy elmenvén a körülvaló falvakba és majorokba megszálljanak, és eledel találjanak, mert itt puszta helyen vagyunk. Ő pedig mondanékik: adjatok nékik ti enni. Azok pedig mondának: nincs nekünk több 5 kenyerünknél és 2 halunknál, hanem ha elmegyünk, és mi veszünk ele, hanem elmegyünk, és mi veszünk eledelt az egész sokaságnak. Mert valának ott mintegy 5000 férfiak. Mondta pedig az ő tanítványainak: ültessétek le őket csoportokba 50-enként. És aképpen cselekedének és leülteték valamennyit. Minek utána pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, a mennybe emelvén szemeit megáldá azokat és megszegé, és adá a tanítványoknak, hogy a sokaság elé tegyék. Evének azért és megelégedének mindnyájan, és felszedék, ami darabok maradtak tőlük, 12 kosárral. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim! A Biblia a Szentlélek ihletése alatt született. Hosszú évszázadokon, sőt, közel 1500 éven keresztül a Szentlélek jelenlétében nyúltak az Ószövetség prófétái, a Szentírók, később pedig az apostolok és az evangélisták, úgy az írói szerszámhoz, hogy lejegyezzék az Isten nagyságos dolgait. De nem csak őket, akik írták ezeket a szövegeket, hanem a későbbi szerkesztőket is az Isten szent lelke vezette. És egyáltalán nem mindegy, testvéreim, hogy a Bibliában különböző sorrendiségben jelennek meg események, mert abban nagyon sok izgalom van elrejtve. Ha valaki nagyon sokszor olvassa a Szentírást, akkor döbben rá ezekre a finomságokra. Akkor fedezi fel ezeket a gyönyörűségeket, mert az olvasás és a Szentírásnak az újraolvasása, testvéreim, nem csak az ismeretben mélyíti el az embert a ma régi bölcsesség szerint, hogy az ismétlés a tudás anyja, hanem épp az ismeretben való mélyülés viszi oda az embert, hogy felfedezze a Szentírásnak azokat az apró, és de mégis megkerülhetetlen gyönyörűségeit, amelyben aztán láthatóvá válik az Isten nagyszerűsége ebben a világban is. Az az üzenet, amelyet néha olyan finomságokban tudott elrejteni és nyilvánvalóvá hozni, amelyet csak azok értenek, akiknek nem csak fülük van, és nem csak szemük van, hanem szívük is. Nem véletlen, hogy Jézus így ad hálát adok neked, mennyei atyám, hogy ezeket a nagy, végtelen dolgokat elrejtetted a bölcsek és az értelmesek elől, és a gyermekeknek pedig kinyilvánítottad. Testvéreim, a Szentírás megértéséhez és az abban való elmélyüléshez több kell az intellektusnál.
Több.
Úgy, ahogy a Szentlélek ihletésében született maga a szöveg, született a szerkesztés munkája, úgy a Szentlélek jelenlétében kell ma újraolvasni, hogy nagyapostolt idézzem, amiben a betű megöl, a lélek élővé tegye a ma élő ember számára. És azért van, hogy nagyon sok embernek egy halott szöveg a Biblia, mert nem a lélek jelenlétében olvassák, hanem jobb esetben, mint egy kultúrtörténeti érdekességet. Pedig testvéreim, a Szentírás, a Szentlélek által ihletett Szentírás, az Isten szava. És ez a ma hallott ige szakasz, amely gondolom sokak számára ismerős, éppen ebben adja nekünk az első gyönyörűségét. Hogyha a megelőző 9 verssel együtt olvasok, ajánlom testvéreim, mikor hazamegyünk, vegyük elő a Szentírást és olvassuk el. Én most csak utalni fogok rá, remélem sokaknak kedve támad ahhoz, hogy hazamennén felüssék a testvérek a Szentírást, és elolvassák a Lukács írása szerinti evangéliumnak a 9. fejezetét elejétől kezdődően. Mert azt olvassuk a fejezet kezdetén, hogy Jézus kiküldi az ő 12 tanítványát, ez az első, amikor kiküldi őket, hogy beszéljenek, és éppen az említett Betsaida környékén később említésre kerül szintén azon a helyen Heródes negyedes fejedelem, akinek a, tudjuk, hogy az uralkodási területe alá tartozott akkor Betsaida település és annak a környéke. És nagyon érdekes, ahogy kiküldi Jézus a tanítványait, azt mondja, hogy ti úgy menjetek ki, hogy ne vigyetek magatokkal se váltóruhát, se botot, se táskát, tudni kell, ez az akkori vándoroknak volt a felszerelése, semmit ne vigyetek olyant magatokkal, ami a biztonságotokat jelenteni, egyetlen egy ruhába menjetek ki, menjetek el az emberekhez, hirdessétek nekik az evangéliumot, és gyógyítsatok. És döbbenetes, hogy visszajön a 12 tanítvány, és beszámolnak arról. De nem is ők számolnak be, nagyon érzékenyen elrejti ezt Lukács evangélista, hanem azt olvassuk egy adott pillanatban a már említett vonatkozó első versekben, hogy maga a Heródes negyedes fejedelem szerez tudomást arról, hogy itt valaki jár, nem sokkal korábban végezteti ki keresztelő Jánost. Lefejezteti tálcán a fejét, egy nagy lakomán odaviszi az egész nép elé, hogy megbizonyítsa íme neki a földi hatalomnak. Lehetséges az is, hogy az Isten szent prófétáját, egy olyan nagy embert, aki tisztelt az egész ország, keresztelő Jánost, akit szent embernek tartottak az ő fejét is, felkínálja a nyilvánosságnak. És akkor jönnek a hírek, hogy valami történik. Egy embernek a nevében mennek, tanítványok bekopognak, megjelennek itt-ott közösségekben. És nem tudja hova tenni Heródes negyedes fejedelem azt, hogy a vajon keresztelő János támadt volna fel a halálba? Vagy visszajött Illés a nagy próféta? Hát mi ez? Mert azt halljuk, hogy emberek vannak, akik visszajelzik azt, visszajelzéseket küldenek arról, hogy valami hatalom, az Isten jár újra itt, ezen a földön. Tehát kívülről van egy hír. És nagyon érdekes, ugye utána olvassuk azt, hogy jönnek egyszer csak oda, ahol, ahová elvonulna Jézus a 12 tanítványával, hiszen a küldetés után, ugye oda Betsaida pusztájába szeretne kivonulni, egy kicsit csendben lenni, mert sokszor szüksége van az embernek a világ zaja közepette a csendre is, és egy 5000-es tömeg követi őket. És nem véletlen, hogy kik azok, akik követik. Valószínűleg testvéreim azok, akik a tanítványoknak a bizonyságtétele által már hallottak valamit. Jézus Krisztusról is kíváncsiak voltak személyesen, elmentek, hogy hallják. És mit hallanak tőle? Mivel találkoznak? Ugyanezzel, ezt hallottuk, amikor kimennek oda Betsaida pusztájába, és körülüli őket az az 5000 férfi, akkor Jézus mit csinál? Hirdeti nekik az evangéliumot, és akiknek szüksége van a gyógyításra, meggyógyítja azokat. Ennyit tesz. Ez az ő küldetése, és ezt teljesíti be. Ugyanaz a tömeg, amelyik a tanítványok révén megtapasztalt valamit ebből az erőből, most, hogy hivatos legyek face to face, szemtől szembe, tapasztalja meg ugyanezt az erőt. Hirdeti nekik az evangéliumot, és akiknek gyógyulásra volt szükségük, azokat meggyógyította. És aztán elkövetkezik a pillanat, az este felé, mikor a tanítványai, valószínűleg maguk is abban a helyzetben lévő, hogy már nagyon éhesek voltak, hallgatták sokáig Jézust, felteszik a nagy kérdést, valószínűleg magukból kiindulva, hogy Uram, hát itt van ez a sok ember, ideje lenne most már őket elengedni, hogy a környező házakba és majorokba, ugye, hogy a gyönyörűen fordít Károlyi Gáspár, bekopogjanak, élelmet szerezzenek magukba, hát ugye abban az időben nem volt még minden település végén egy nagy multi, ahová be lehetett volna menni. Engedd el, hadd menjenek, szerezzenek maguknak élelmet, mert hát ebben, amit hallottak, elfáradhattak, és szükségük van a testüknek és a táplálékra. Eszükbe jut a tanítványoknak, hogy ők maguk sem, meg a többi hallgatóság nem evett. Eszébe jut az embernek az anyagi, nagyon sokszor. És valahogy benne van a mai gondolkodásunkban, és látni fogjuk, hogy nem olyan új ez, azt gondolnánk, hogy ez a modern kornak, vagy a materializmus beköszöntének a folyománya, hát nem testvéreim, hanem itt ebben a történetben is ott van, hogy hát vannak olyan dolgok az életünkben, ugye a lelkiek, amik az Istenre tartoznak, aztán vannak az anyagiak, amik nem tartoznak rá. Az anyagiakat, azokat mi oldjuk meg, a test dolgait, azokat mi fogjuk megoldani. Lélek, azok az Istené. A test dolgai, meg a miénk. Tanítványok is így gondolkodnak. Uram, rendben van, hogy te eddig mondtál nekik sok szépet és jót, hirdetted az Isten országát, de most már engedd el őket. Hadd menjenek és szerezzenek maguknak. Megkapták a lelkét, az anyagiakat megoldják meg saját maguk. És akkor Jézus mond egy váratlant. Azt mondja a tanítványának, hogy adjatok enni ti ezeknek az embereknek. És hirtelen meglepődnek. Mert jön a válasz, szinte visszadobják Jézusnak a labdát. Rendben, de mi? Van nekünk 5 kenyér és 2 hal. Valószínűleg ők készültek valamire, korábban is volt gyakorlat, hogy néha napokon keresztül kellett menni. Hát az a 12 tanítvány valahogy ezen az 5 aprócska kenyeren megosztozott volna, meg a 2 halon, az éhenhalásnál több. Ennyi van, ezzel készültünk. Ez van nekünk. És nincsen nekik, vagy legalábbis elfelejtik azt a tapasztalatot. Kiesik a tudatukból, és megint érdemes visszautalni az első 9 versre, hogy nem sokkal korábban Jézus őket semmivel engedte el. Egy szár ruhával. Kiküldte, és visszajönnek azzal az örömmel és gyönyörűséggel, amelyről már szóltam, hogy egészen a fejedelemig jut el az ő jelenlétük a társadalomban. Ezt elfelejtik a tanítványok. Korábban, amikor Jézus kiküldte őket, nem volt még 5 kenyerük se. És 2 haluk se, azt mondta, semmit ne vigyetek magatokkal, egy táskát se, egy váltóruhát se. Menjetek ki, hogy így mondjam, üres kézzel, most idézőjelbe tessenek érteni, menjetek ki a semmibe. Annál több volt, mert ott volt az evangélium ereje. Menjetek ki csak az evangéliummal, és nézzétek meg, hogy mi van. És ezek a tanítványok nem sokkal később elfeledkeznek arról, hogy a semmiből mit tudott az Isten nekik ajándékként adni az életükben. És azoknak az embereknek, akik közöttük bizonyságot tettek. Elfelejtették, hogy azt az általuk nem soknak tartott evangéliumot és a gyógyítás erejét hogyan áldotta meg az Isten. Hogyan áldotta meg a megváltó Jézus Krisztus? És most már van valami, most legalább van egy 5 plusz 2-es összetétel. Hát legalább van valami, már nem lehet mondani, hogy semmink sincsen. Az egy dolog, hogy emberileg nézve ez az 5 kenyér és a 2 hal mire elegendő. Sokszor úgy vagyunk, testvéreim, hogy hát van nekünk, éppen annyi van, ami nekünk elég. De olyan világban élünk, másnak majd nem jut ebből. Mert örülünk, hogy mi magunk élünk belőle. Valahogy meg tudjuk oldani a saját problémáinkat, a saját családi gondjainkat. Ez a magának való gondolkodása a modern emberiségnek egyre inkább elharapózott. És mindenki a saját dolgait próbálja megoldani. De testvéreim, jó nekünk az igében látni azt, hogy Jézus Krisztus sohasem kéri a lehetetlent az övéitől. Hanem azt mondja, hogy amitek van, ha látszólag semmitek nincs, akkor azt fogom meggazdagítani és áldássá tenni. És ha van 5 kenyér és 2 hal, meglátjátok majd, és látjuk is a történet végére, azt fogom majd áldássá tenni. Isten soha nem kér lehetetlent az övéitől, hanem azt mondja, amit van, abból adj. Azt ajánl fel az Isten szeretetére. Azt add oda Jézus Krisztusnak, és azt add oda a másiknak Krisztuson keresztül, ami a rendelkezésedre áll. Mert abból jut mindenre. Hidd el, hogy jut a lelki szükségeidre, és jut a testi szükségeidre is, ha oda mered adni az élő Jézus Krisztusnak. Az élet teljességére fog jutni. De addig, ameddig megpróbálok görcsösen megtartani magadnak. És senkinek nem engedni, mert azt gondolod, hogy majd te fogod megőrizni és megtartani az életedet, és megoldani a testnek, az anyagiaknak a problémáját, addig mindig ott van ez a szorongás, hogy nekünk csak ennyi van. Csak. És ez a csak, ez mindig az embernek önmagához szabott mértéke. És amikor szól, és meghív az Isten fia, arra, hogy cselekedj áldással az ő nevében, akkor meg fogod tapasztalni, hogy az, amit van, csak az, amit van, az elég. Elég lesz neked is, és elég lesz még azoknak is, gazdagsággal elég lesz, akik körülötted vannak. Hogy sok vagy kevés, testvéreim, emberileg nézve azt hiszem, hogy nem nagyon vitatkozunk, hogy az 5 kenyér és a 2 hal, pedig azok a kenyerek kisebbek voltak, mint a maiak a Jézus korában, mert ezek a letények voltak, amiket talán látunk ilyen keleti kemencékben, úgy felütöttek, ilyen lapótyák, amiket megsütöttek. 5 ilyenről van szó, mint egy nagy lángos, és 2 sült halról. Hát igazából 5000 embernek nem nagy kínálat, emberileg nézve. De Jézus Krisztusnak micsoda ez? Az Isten előtti hálaadásnak a lehetősége, hogy van ennyi. És ebből tudunk adni. És az emberek panaszkodnak ma is, hogy ez sincs, az sincs, semmi nincs. Hát testvérem, a legjellemzőbbet mondom, nem is anyagét. Nincs idő. És az ember komoly és őszinte önmagával is megnézi, hogy mennyi időt fecsérel el. Bocsánat a kifejezését, hülyeségekre. Olyanra, ami az életben semmit nem tesz hozzá az életünkhöz, és azt mondjuk, hogy nincs időnk eljönni a templomba, nincs időnk az Istennel együtt lenni. Nincs időnk jót tenni a másikkal, leülni, mert sokszor nincs sokra szüksége az embertársunk, néha a gyermeknek, az unokáknak, vagy édesapának, édesanyának, vagy a nagyszülőnek, hogy leülni vele és beszélni, beszélgetni egy fél órát, egy órát. Nincs idő. Hát pedig csak abból tudunk adni a másiknak, ami az Isten nekünk is adott. A nap 24 órájából, és ezt lehet mondani, hogy nincs idő. És annyi minden nincs az életünkben. Mondom, testvérem, igazán, ha megnézzük, emberi kapcsolatok azért laposodnak el, barátságok azért mennek szét, mert az ember mindig megmagyarázza magának, hogy hát neked csak ennyi van. Olyan kevés, és ez kellene nekem. Testvérem, amit van, amit az Isten neked adott, lehet, hogy nem sok, lehet, hogy tényleg nagyon kell hajtani egész héten, lehet, hogy még néha vasárnap is, de amikor van és amit van, azt légy bátor átadni, átengedni az élő Jézus Krisztusnak. Mit csinál Jézus? Megfogja ezt az 5 kenyeret és a 2 halat, és hálát ad ezért, ami van. Figyeljük, nem kezd el először sokasítani meg nagy dolgokat. Hálát ad ezért az 5 kenyérért és a 2 halért. Nem tudom, az életünkben eszünkbe jut-e néha, hogy hálát adni azért, ami van, és nem azon keseregni folyamatosan, ami nincs. Egyszer számba venni, hálát adok azt, körülöttem vannak. Azért adok hálát, ahogy vannak, hogy jól vannak, hogy ahhoz képest, milyen nagy kegyelem az Istentől, hogy így vagyunk. Így vagyunk jelen. Testvéreim, néha az embernek a jelenléte is sokat számít. Az ő vagy. Hogy egyáltalán, amikor szükség van, akkor oda tudok menni a másikhoz, hogy van akihez. Istennek is ez a gyönyörűsége, hogy van, és oda tudok menni, amikor szükségem van az életemben az örökkévalóról. A Krisztus gyermekeitől, az őt követőktől, hát néha van, éppen ilyen szociológiai felmérések vannak, akik, amikor ugye azt kívánnák az egyházaktól, hogy evangéliumban ne nagyon foglalkozzanak a szociális munka területén sokat, teljesítsenek, nem olyan, talán 2 éve jelent meg egy ilyen felmérés itt Magyarországon. De azt hiszem azért alapvetően mégiscsak a kívánalmokon túl az élő Úristen nem kíván mást, mint abból adjunk, ami van nekünk. Nem nagy pénzből, hanem az átadott, a neki átadott életből. Akkor, amikor az egyház a középkorban a nagy pénzek után kezdett el futni, ismerjük azt, hogy mi lett belőle, egy nagy eltévejedés. Akkor, amikor a bűnbocsánatot is pénzért kezdték árulni, akkor tudjuk, hogy mi lett belőle. Lett pénz, és ahogy a hagyomány szerint Assisi Ferenc mondta, Assisi Szent Ferenc, az egyháznak most már van pénze, nagy épülete. De ha azt mondanánk, mint ekkor az ékes kapu koldusának, a beteg nem arult embernek, hogy Jézus nevében mondom, kelj fel és jár, akkor Jézus nevében nem mozdulna meg senki. Ez hiányzik. Nem nagy pénzekkel. És nekünk reformátusoknak soha nem voltak nagy pénzeink. De nagy hitű elődök, nagy hitű bizonyságtévőink voltak. Akik ott araszoltak, szegényes falusi közösségekben, olykor városokban is, a történelem szükségszerűségeiben, hátratételben, de tudtak nagyot adni abból, ami volt. És így épültek fel a mi templomaink, a lélek jelenlétében, hogy szóljon az ige, így épültek fel közösségeink, és gyarapodtak. De nem csak rólunk szól, a kereszténységről, a kereszténység hiteléről szól ez az ige. Mert a világban, testvéreim, vagy a világnak ma a kereszténység, és benne mi a legtöbbet azzal tudjuk adni, és ez az egyetlen, amit olyan tudunk adni, amit a világ soha nem adhat. Mások nem adhatnak, csak az Isten népe adhat a világnak, az az evangéliumnak az ereje, a megtérésre hívó szó, és a gyógyítás, a lelki gyógyulás. Soha szükségből tudunk adni annak, akinek szüksége van, abból, amink van, akkor nagy ajándékban lesz részünk. A héten hívott fel egy asszony testvérünk, aki hosszú ideig volt kórházban, és sírva, elfúló hangon aztán le is tette a telefon, megköszönte a gyülekezetnek, hogy sokan látogatták, de ő tudta, hogy itt a gyülekezet nyilvánosságában sokszor imádkoztunk érte. Neki ez volt a legtöbb, a többi az orvosok dolga volt. Igen, az evangélium erejéből, és ez egy gyógyulás, testvére. Nem a gyógyszerekkel való gyógyulás, hanem a léleknek a gyógyulása. Krisztus is megmutatta az ő gazdagságát, sokszor halljuk az igék. Aki szegény, aki gazdag lévén szegény élet, mi érettünk, mennyei gazdagságát elhagyva eljött, hogy minket magához hívjon. Fölemeljen az ő mennyei gazdagságába. Amikor benne gazdag az élet, testvéreim, akkor sok apró örömet, szépséget és boldogságot képes észrevenni az ember, ami eddig talán nem volt fontos az életben. És most egyszerre a Jézus jelenlétében nagy-nagy hálaadásra ad okot az embernek. Mit kívánhatnék, testvéreim, ezekre a nyári napokra? Így gazdagodjon meg a ti életetek. Hogy amikor bizonyságot tesztek egy jó szóval, Amikor átadjátok akár csak egyetlen embernek is, egy beteg ágy mellett, vagy egy baráti beszélgetésben az evangéliumot, akkor tapasztaljátok meg ezt az örömet, hogy amitek volt, abból a kevésből hogyan gazdagított meg titeket az örökkévaló Isten is. Tett olyan teljessé, amelyben ti magatok is boldogok vagytok. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy minket nem úgy engedsz el sohasem színed elől, mint egykor az első 12-t, semmit ne vigyünk magunkkal, de ha semmit sem vinnénk, csak az evangélium erejét, és azt a hitet, hogy az evangéliummal gyógyítani tudunk embereket, már akkor nagyon sokat vinnénk el szent színed elől. De te nekünk sokkal többet adtál, anyagiakban, lelkiekben, hiszen egy olyan világban engedtél bennünket beleszületni, amikor nagyon sokan beszélnek a hiányról, de ha igazán körülnézünk, azt is megnézhetjük, mennyi gazdagság van körülöttünk. Engedd hálásak lenni azért, amink van és akik körülöttünk vannak. Lehet, hogy sokszor kevésnek tűnik, mint ott a tanítványoknak az az 5 kenyér és a 2 hal. Hogy nekünk csak annyink van, amennyink van, és másnak mennyivel több van, és másként. De taníts meg bennünket arra, hogy a te jelenlétedben, hálaadó, örökkévaló, megerősítő kegyelmedben, amink van, az lehet áldássá a mi életünkben, a családjainkban, a gyülekezetünkben, és az egész magyar társadalomban. Azt ad nekünk, ami tőled való, a mennyek magasságából, és abban erősíts meg. Azt enged továbbadni, elvinni ma innen a templomból, kicsiknek és nagyoknak. Most, amikor kérünk, hogy fogadd el azt is, amit csöndben eléd teszünk fiadért Jézus Krisztusért. Amen.